Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Ez itt a Góranga, a védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Szilaj Péterné, Gandarvika Préma Dévidászi, és ma egy rendhagyó műsorral várom a kedves hallgatókat, hiszen nem egy stúdióban ülök, azt hiszem a háttérzajokból lehet is hallani, hanem egy bisztróban. Méghozzá a belváros kellős közepén a Great bisztróban ülök, ami egy pár hónapja nyitotta meg a kapuit. A vendégek előtt, és ez azért különleges ez a bisztró, mert itt vegán finomságokat lehet kóstolgatni egészen reggeltől délutánig. És nem azért jöttem ide, hogy végigmondjam, hogy milyen menüt lehet itt végigkóstolni, hanem a mai vendégem Stör Gréta, aki egy vegán séf, lehet, hogy a hallgatók közül néhányan hallottak is már róla. Az apropója pedig a beszélgetésünknek egy október 9-i vasárnapi rendezvény, ez a gasztronómiai, pontosabb nevén indiai vegán gasztrofesztivál, amit a Lélek palotájában lehet majd meglátogatni. És Gréta is ott lesz majd az egyik fellépő, illetve lesz majd egy külön standja. A színpadon pedig majd egy főző bemutatót láthatunk tőle, mint a legutóbbi gasztrofesztiválon is, aminek nagyon nagy sikere volt. Azért gondoltam, hogy a mai műsorban te beszélhetnél, mert hát nagyon nagy aktualitása is van manapság a vegán étkezésnek. Te egy nagyon sikeres séf vagy, aki iránt egyre nagyobb az érdeklődés, és igazából a te karriered nem is így indul, de most már ugye, hogy nagyon sok rajongód van például a Facebook oldaladon, szerintem több mint 12 000-en lájkolták az oldaladat, könyvet is jelentettél meg amellett, hogy folyamatosan fenntartod a blogodat. És aztán ugye 2 éve folyamatosan látunk veled főzőműsorokat a Life Network-ön, de tartasz főzőtanfolyamokat, van egy vegán szakácsképző főzőiskolád, és folyamatosan jelennek meg cikkeid az egész egészséges életmódról, illetve a vegán táplálkozásról. Kezdjük valahol ott, amikor még nem voltál szakács, befutott szakács, hogy hogyan indult nálad ez az egész életmód, vagy foglalkozás?
Üdvözlöm a hallgatókat! Hát úgy indult, hogy igazából csak egészséges szerettem volna lenni, és nem voltam az. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az ember, amikor megbetegszik, akkor jön rá, hogy ez a legfontosabb kincs, és olyankor minden erejével azon van, hogy ezt megfordítsa, illetve újra egészséges legyen. És nálam valahogy így kezdődött, mert igazából nem nagyon szerettem enni, és nem, hát főzni legkevésbé sem. Szóval én nem voltam az a konyhatündér soha. Igazából 32 éves koromig azt sem tudtam, hogy tudok-e főzni, vagy nem. Mert ugyan enni már így megszerettem az évek során, ahogy nem a magyar konyhát, hanem azért a világot bejárva. Én pénzügyi tanácsadóként dolgoztam előtte 7 évig. Igazgatója voltam egy ilyen pénzügyi cégnek. Ez kicsit más, mint amit most csinálok, de ugye bejártam, tehát szerencsés vagyok, mert bejártam a világot, és akkor ott azért megkóstoltam a nemzetek konyháit, és nagyon-nagyon rajongtam például az olasz, a francia, a táj konyháért, és a mexikóért. Szóval igazából mindenért, ami nem a magyaros konyha, az indiaiért is például. És amikor életmódot váltottam, ez nyilván számomra tudtam, hogy nem azt fogja jelenteni, hogy én most akkor lemondok ezekről az ízekről. És vegetáriánus például abszolút úgy lettem, hogy végigcsináltam egy ilyen nagyon nehéz fehérje diétát, vagy egy ilyen nagyon keményet, amikor ugye húst hússal, tejtermékkel kell enni, és olyan beteg lettem másfél év után, hogy igazából kaptam egy olyan tüdőgyulladást, ami nem gyógyult meg fél évig, és akkor kórházból be, antibiotikum kurák is sehogy se, tehát az egész immunrendszerem összeomlott, és olyankor azt éreztem, hogy ha én még egyszer a húsra nézek, akkor biztos, hogy még betegebb leszek, és akkor abba hagytam. Annak ellenére, hogy a szüleim 25 éve már akkor is vegetáriánusok voltak. Tehát én egy vegetáriánus családban nőttem föl, és hát úgymond én voltam a fekete bárány, aki még evett húst. Nyilván ez nem ilyen nagyon húsos, vagy ilyen pacarra és ilyesmire korlátozódott, hanem mondjuk voltak a szárnyasok, meg a halak, na de akkor is húsevésről volt szó, és ettől a ponttól kezdve én már nem tudtam, ez ilyenkor voltam 28 éves, szóval azóta már nem.
Hát ez nagyon vicces, mert általában inkább olyan emberekkel találkozunk, akik húson nőttek föl, és akkor lázadásból, vagy valamilyen más megfontolásból vegák lettek. De ilyet még nem hallottam, hogy egy vegetáriánus pont húsevés mellett dönt, mert ugye azt mondják, hogy aki egy vegetáriánus családban nő föl, az egész másképp látja, vagy másképpen hozzá ahhoz, hogy az állatokat megölik, és hogy milyen folyamaton keresztül kerülnek az asztalunkra, tehát más a gondolkodás. Te hogy? Kezelted magadban ezt a fajta hozzáállást?
Hát igazából ez úgy történt nálam, hogy én vegetáriánus lettem. Tehát azért az nem volt olyan, hogy én most csak azért is lázadásból eszek húst, ez abszolút nem így volt, mert a édesanyám így a jóga útjára lépett, és abszolút így a nem ártás szellemében nem fogyasztott húst. Később édesapám is jógázni kezdett, amikor nézte, hogy anyukám hova megy állandóan, így ő is akarta tudni, és akkor ő is bekapcsolódott ebbe, és így a család kollektíven az lett. De anya mondjuk soha nem erőltette rám, viszont én mentem vele jógatáborokba 12-13 éves koromban, és ott érdekes módon már a Bhagavad Gita-ról tartottak előadást. Szóval nagyon érdekes, hogy ugye az életemben ez hogy alakul, és hogyan jött vissza, de akkor már elhangzott az a szó, hogy ahimsa. És akkor én azt 12 évesen tudatosítottam, hogy ez a nem ártás, és hogy én amikor ezt összekapcsoltam, hogy a tányéromon lévő hús az valaha egy élő állat volt, és annak érzései vannak, mint ahogy a gyerekek egyébként ezt alapból tudják, csak valahogy hogy ugye ezt így elfedjük előlük. Igazából ez nálam úgy csapódott le, hogy én azt mondtam anyának a jógatábor után, hogy nem szeretnék húst enni, és akkor ő azt mondta, hogy rendben kislányom, csak valahogy, hát voltak ilyen téli betegségem, és elkerültem az orvoshoz, és akkor valahogy anyukám kikotyogta, hogy hát nem eszem húst, és hát égtelen haragra gerjedt az orvos, és akkor igazából anyára ráijesztett, és ráparancsolt, hogy már pedig ebből a gyerekből soha nem lesz normális felnőtt, na nem is lett, de nyilvánvalóan nem emiatt, de hogy ezt így ezt én eldöntöttem magamba, és ezt 2 évig tudtuk tartani, és akkor anya kért meg rá, hogy kislányom, tényleg próbáljuk meg, hogy akkor csak néha az étrendedbe, és nekem egyébként nehéz volt ez, de aztán így visszaszoktam tulajdonképpen, igen. De mindig éreztem, hogy valami nem stimmel. Szóval igazából volt egy, amikor így nem törődtem ezzel a dologgal, volt, amikor bántott, de úgy éreztem, hogy jó, hát ahhoz, hogy egészséges maradjak, akkor nagyon kevés tudásunk volt arról, hogy igazából vannak országok, ahol vegetáriánusan élik le az egész életüket. Szóval Magyarországon, ha belegondolsz, azért 20 évvel ezelőtt ez még nagyon gyerekcipőbe járt, szóval még anya se tudta.
Hát jó, de azért ugyanakkor azt is láttuk, hogy a hús evés az gyakorlatilag egy ilyen hétvégi luxus dolog volt akkoriban. Ugye vasárnap ettek az emberek hús, nem az volt, hogy minden nap háromszor. Úgyhogy azért van annak is hagyománya, hogy a kertből jövő zöldségeket fogyasztják hétközben az emberek. Kanyarodjunk vissza akkor oda, ahonnan elkanyarodtunk hirtelen, a betegséged utáni időszakhoz.
Igen, tehát ott én vegetáriánus lettem, és várandós lettem a kisfiammal, és utána ő teljesen természetesen egészséges módon megszületett, és amikor őt hozzátápláltam, tehát talán abban az időszakban találkoztam így a közösségi média és egy ismerősöm segítségével olyan vegánokkal, akik nem magyarok voltak még, hanem Ausztráliába, Angliába, Amerikába, tehát nem Magyarországon éltek, és ők blogot vezettek, ők séfek voltak közöttük olyan, aki testépítő volt például vegánul, és akkor egyáltalán akkor hallottam először, hogy mi az, hogy vegán. Én csak annyit láttam, hogy gyönyörűek. Tehát nyilván ez először a külső kicsattanak az egészségtől, nem öregszenek, és olyan kisugárzások volt, hogy így tele lettem ilyen ismerőssel, és aztán csak így szívtam magamba ezt a tudást, hogy tényleg nincs szükségünk fehérjére, de hogy nem, csak hát a növényekben is van, tehát hogy honnan szerzik be, és hogyan élnek, és én ezeket a bloggereket tulajdonképpen elkezdtem követni, és így egyszer csak elhatároztam, megnéztem egy filmet, az a neve, hogy Földlakók, ez az Earthlings, és megnéztem ezt, és 20 perc után kikapcsoltam, mert nem bírtam nézni, ez egy dokumentumfilm arról, hogy az emberek ma hogyan bánnak az állatokkal, és én arra gondoltam, hogy igazából minden érvem megvan arra, hogy felhagyjak a húsevét, akkor már ugye a húst nem ettem, hogy a tejtermékkel is, és a tojással is, ugye a tejipar, és a tojásiparnak a ányoldalával is megismerkedtem, és akkor úgy döntöttem, hogy én kipróbálom ezt. Tehát én úgy érzem, hogy nekem nincs rá szükségem, igazából nem veszíthetek semmit, és kipróbáltam, és igazából én a nyers vegánságba léptem bele egyből, tehát hogy így elhagytam minden főtt ételt, tehát nálam elég drasztikus volt így vegetáriánus, főtt vegetáriánusból a nyers vegánság belé váltás, és nagyon sok rostot ettem meg, és ahhoz képest, hogy előtte mennyit ettem, ahhoz képest szerintem így talán meg tripláztam azt a mennyiséget, és így nagyon sok emésztési problémám jött elő, puffadás, stb., de azt mondták, ez teljesen normális, amikor az ember éveken keresztül eszi ezeket a nyálkosító és nagyon tisztátalan ételeket, hogy utána azért kell egy pár hónap az átállása, és nekem 4 hónap volt, és utána egyszerűen, mint a kicseréltek volna, tehát így akár a tudat, tehát ez is nagyon fontos, hogy mindenki csak a testről kérdez, de nem, szerintem a legfontosabb nekem például a tudati változás. Tehát testben oké, lefogytam 3-4 kilót, de ami a tudatomban, az a tisztaság, amit éreztem, azt az együttérző képességet, megértettem az összefüggést az állatok és köztünk, és igazán mélyen és visszavonhatatlanul. Tehát úgy érzem, hogy igaz, és nem, hogy nem szabad őket megenni, hanem felelősséggel tartozunk értük, és védeni kell, és ki kell állni értük, mert nekik nincs hangjuk, és nekünk viszont van, szóval, hogy így az egész életemet így gyökeresen megváltoztatta, és jobban érzem az embereknek a problémáit, azóta sokkal empatikusabb lettem, sokkal nyitottabb és szeretetteljesebb ember. Ez igazság.
Ha jól emlékszem, akkor az első találkozásunkkor ilyesmikről beszéltünk, hogy gluténérzékenység és laktózérzékenység. Ebben is érintett voltál, onnan vannak tapasztalataid, vagy élményeid, illetve tudásod, vagy honnét szerezted, vagy csak úgy egyébként foglalkozol ezzel a témával?
Hát én a vegánság kapcsán azért nagyon sok külföldi cikket elolvastam angol nyelven, vagy német nyelven megjelent. Ugye évek óta például Amerikában, vagy Ausztráliában az, hogy laktózérzékenység, vagy gluténérzékenység, ez teljesen egy ilyen, hogy mondjam, egy általános, elfogadott táplálkozási forma, vagy a vegánság, a veganizmus maga, éttermek sorra nyíltak Magyarországon, még ez csak pár éve van. Ugye én a laktózérzékenységben nem vagyok érintett, mert ahogy vegán lettem, nekem előtte nem volt probléma a tejterméktől, bár ugye a tejet azt nem ettem már évek óta szerintem, de maradtak a sajtok, a túró, meg ezek a tejtermékek. Nem voltam tőlük jól, én ilyen nehéznek éreztem magam, de nem bizonyítottan laktóz vagy tejfehérje érzékeny voltam, viszont a glutén az abban érint. Vagyok. A gluténérzékenységben ez 2,5 éve alakult ki, egy ilyen belső, ilyen vírusos gyulladás indított el, meg hát ugye azóta belástam magam a témába, és ez abszolút korunk betegsége, egy a stressz okozza, és nyilvánvaló, hogy évek alatt a nem megfelelő táplálkozás, a nagyon sok feldolgozott élelmiszer, a nagyon sok antibiotikum például, amit gyerekkorunk óta kapunk, ez azért a bélbolyhokat rendesen pusztítja, és akkor erre még rájön a stressz, és ez ezzel kapcsolatban, szóval engem is elért ez, és ezért is indítottam el a vegán, gluténmentes vegán étkezést így a saját konyhámban, és akkor azt kifejlesztettem, és most például a bisztróban is most már így főzünk.
Te egészségesnek érzed magad?
Igen. Igen. Nyilván vannak olyan időszakok, amikor fáradtabb vagyok, levertebb, de napi 10-12 órát dolgozom itt az étteremben séfként, úgyhogy nem vagyok egy ilyen hatalmas nő, és vékony is vagyok, de azt érzem, hogy erőm teljében vagyok. Néha elkapnak ilyen vírusos megbetegedések, amikor az embernek esetleg túl sok a stressz és más problémája az életben, hiszen azért egy bisztrót vezetni és ennyi mindent csinálni nyilvánvalóan nem stresszmentes, de próbálom a másik oldalt, tehát a lelki, tehát van egy anyagi materiális életem, és a lelki életem az ugyanannyira, sőt, igazából az még fontosabb, és azt gondolom, hogy ezt az egyensúlyt kell megteremteni, és az egészség ennek a két oldalnak az egyensúlyából, hogy a test, a lélek és a szellemből áll, és erre én tudatosan évek óta már törekszem. Szóval a fizikumom nagyon jó, akár 20 éves koromban, sőt 20 éves koromban nem éreztem magam ennyire energikusnak, és a betegségekből sokkal könnyebben gyógyulok föl például. Az öregedési folyamat is teljesen lelassult nálam, és összességében, ha ezt a harmóniát tudom tartani, akkor egészségesnek tudom vallani magam. Igen.
A következő blogban, majd a zene után tovább folytatjuk az egészséget. Most pedig akkor egy kicsit lazuljunk. Ez itt a Góranga, a Védikus Kultúra magazinja, és a mai vendégem Stör Gréta vegánséf. Az előző blokkban már beszéltünk arról, hogy az október 9-i gasztrofesztiválon, ami a Lélek palotájában lesz, ott majd láthatunk tőled egy főzőbemutatót. De hát arról is szó esett, hogy itt most pont a te bisztródban ülünk, ami az Arany János utcai metró megállótól egy köpésre van tulajdonképpen a Bank utcában. És miközben mi itt beszélgetünk, azért azt elárulom a hallgatóknak, hogy a fiaink, mert hogy mind a kettőnknek van egy-egy fia, itt a háttérben eljátszogatnak, és hát elcsipegetik ugye az ételeket. Egy nagy tállal indított például az én fiam, és hát meglepődve láttam, hogy milyen jó ízűen eszi, mert azért nála ez ritkán mondható el. És azóta is folyamatosan mindenféle finomságokkal tér vissza, és a maradékokat hozzá, mert már amúgy nem fér bele, csak a látvány kedvéért kóstolgatja végig a kínálatot, úgyhogy ez azért önmagáért beszél, amikor egy gyermek így mindig talál valami vonzót magának az ételek közül. Tehát amellett, hogy jó szívvel tudom ajánlani mindenkinek, hogy egyszer azért térjen be és kóstolja meg, hogy milyenek az igazi vegán finomságok. Amellett érdekelne engem az is, hogy itt az egészséges táplálkozás, amiről az előző blokkban beszéltünk, ez milyen módon jelenik meg a te konyhádban, az ételeidben. Tehát gondolom, hogy mivel vegetáriánus, hogy ugye az ételek egészséges zöldségekből, gyümölcsökből, magvakból, gabonákból állnak össze, tehát nagyon sok bennük az életenergia, De tudatosan állítottam mondjuk össze a menüket, és milyen alapanyagokat használsz, tehát hogy a főzés során mennyire tartott szem előtt, hogy mindenképp egészséges legyen az az étel, amiért ide betérnek a vendégek.
Én azt szoktam mondani, hogy nálam csak olyan ételek vannak, amiket én és a családom is szívesen fogyaszt. Tehát nálunk ez a bisztró arszpolitikája.
Tehát ti is innen esztek.
Abszolút, innen eszünk, hidd el, ha hazamegyek, nem főzök, sőt még egy ételmelegítést is sértésnek veszek a férjemtől, és ő ezt tudja, szóval inkább megmelegíti, nem. Nálam nagyon fontos az egészség, ugye megint csak azt mondom, hogy a testi lelki, tehát én amikor átértem vegánra, vegán életmódra, illetve növényi táplálkozásra, akkor akkor én azért értem át magam miatt, meg a gyermekem miatt. Tehát, hogy őt mivel tápláljam. Tehát nekem az volt az elsődleges. Akkor jöttem rá először, hogy itt nem csak én vagyok, akiért felelősséggel tartozom, hanem ott van a gyerekem is. Na most innentől kezdve én tudatosan kutattam ezt, hogy na mitől egészséges valami? Miben van annyi protein? Hogyan tudom neki az aminosavakat pótolni? Hogyan tudom kiegészíteni neki ezeket a táplálékokat, ha mondjuk kiveszem belőle a húst? Ő még soha életében nem evett húst, mint a te fiad. Szóval, hogy, és ugye nagyon egészséges, boldog gyerekek, ezt el kell mondani, mert mindig ezt kérdezik, igen, nem betegesebb, mint a többi gyerek. És szóval nálam innen indult, és ezt azóta is tartom, hiszen én is nagyon tudatosan figyelek az egészségemre, és nem mondom azt, hogy minden alapanyagunk bio, de nagyon törekszünk rá, hogyha biohoz tudunk jutni, és úgy, hogy még megfizethető áru is legyen, akár nekünk, akár ugye, amikor kiszolgáljuk ezeket az ételeket, akkor ezt megtesszük, hogy az bio, és termelőktől vásárolunk, tehát nagyon sok olyan kapcsolatunk van, akiket évek óta felépítettünk, és tőlük, például édesapám biokertész, tőle, hát nem egész évben, de a szezontól, tehát mit tudom, júniustól egészen novemberig, decemberig tudjuk ezeket a biokrumplét, a tököt, a cukkinit, és mindenféle fűszernövényeket átvenni, amit ugye így nem kommunikálunk kifejezetten, de ezekről jobb, ha tudja az ember, hogy teljesen tiszták, tehát még csak vegyszert sem látottak soha, és nagyon törekszünk erre. Az étkezésben is inkább szeretem a fűszereket erőteljesebben használni, de semmiféle adalékanyagot, ízfokozót, semmi olyan plusz nem tartalmaznak, ami teljesen felesleges egyébként a gasztronómiában, amit valljuk be nagyon-nagyon sokan. Tehát én nálam például olajban sütés sincsen, tehát ez a mély olajban sütés. Én kókuszolajban az ilyen fasírtokat is két oldalukat nagyon vékonyan, forró olajban, aranyban elsütöm, de nem perceken, tehát nálam minden nagyon aprólékosan össze van állítva, és a menük is, tehát hogy minden héten legyen barna rizs, legyen kínoa, legyen burgonya is, édes burgonya is, sok-sok zöldség, és minden nap van nyers levesünk, például nyers süteményünk, tehát saláták, salátabár. Igen, szóval nagyon-nagyon figyelünk erre, igen.
Nem gondolkoztál azon, hogy neked is vidéken kéne élned, mert azért elég erőteljesen érzem rajtad, hogy a természet közelsége az jellemzőre.
Hát én 18 éves korom még egy faluban éltem, ott nőttem föl, Borsodban, és én mindig ez a mezitlábas, rohangálós kislány voltam, aki mindig csak kint akart lenni, és este 8-kor valamikor előkerültem pulimászosan, és csapzott hajjal, és én abszolút a természet gyermeke vagyok, és nekem nagyon nehéz volt ide Budapestre jönni, de hát muszáj volt, hiszen ezt az életfeladatot kaptam, hogy ezeket a csodálatos ételeket el tudjam készíteni, és persze máig is vonzódom, és nagyon szeretnék a természetben lenni újra, de azt gondolom, hogy itt is meg tudja az ember teremteni magának azt a közeget, és azt a természet közelességet, például a bisztrónak a közegét is így alakítottuk ki, és hát remélem, hogy majd hamarosan megint olyan környezetben tudok élni.
Hát akkor használjuk és jöjjünk el mindannyian egyszer ide a Great Bistróba. Az előző blogban beszéltünk röviden erről a glutén, illetve laktózérzékenységről. Te, mint séf, mit gondolsz, lehet egészségesen élni gluténmentes étkezéssel is?
Biztos, hogy annyiban nehezebb, hogy az ilyen teljes kiölésű gabonák, azok nem kerülnek be így a táplálkozásunkba, és nagyon sokan abban a hibában esnek szerintem, hogy mindentől megvonják magukat, és nagyon sok kukoricát vagy rizst fogyasztanak, ami ugye szintén nem feltétlenül. Tehát nekem is van olyan, hogyha úton vagyok, és eszek valahol egy gluténmentes, ami speciálisan előre csomagolt, gluténmentes kenyérből készült, nem tudom, akkor jobban fáj a hasam, mint hogyha mondjuk gluténből készült ételt ennék. Tehát ezt én már felfedeztem, és nagyon sok függ egyébként az ember lelki állapotától is, de azt gondolom, hogy ha teljes kiölésű, például a rizsnél mondjuk nem a fehér rizset, hanem mondjuk a teljes kiölésű barna rizst választod, akkor az már, tehát vannak olyan gluténmentes gabonák, amikben ugyanúgy az eszenciális aminosavak megvannak, amiket nem tudunk előállítani. Ilyen a kinoa. Például én minden héten eszek kétszer-háromszor kinoát, ez a Dél-Amerikának az aranya igazából, olyan, mint olyan Dél-Amerikában a kinoa, mint nálunk a köles. Vagy például ott van a köles. Tehát kölesből ugye csodálatos túrógombócot lehet készíteni, vagy túrótölteléket, körözöttet, lehet köretként is használni rakottasokhoz. A kölesnek a fehérje profilja csodálatos. Szóval azt gondolom, hogy lehet, de nagyon körültekintő. Tehát eleve a vegán életmód, illetve a növényi táplálkozás igényel egyfajta körültekintést. Nem mintha a hús krumplival, savanyú borkával annyira egészséges lenne minden nap. Tehát mindig azt kérdezik, hogy is viszel be elég vitamint? Hát, és akkor így felsorom, hogy ma egy ekkora hatalmas salátát tettem, ilyen és ilyen gyümölcsöt tettem délig, mi csak is gyümölcsöket eszünk, szóval nyersen ráadásul. Tehát nyilván egészségesebben élünk, mint az átlagos, teljesen vegyes táplálkozású, de ezen belül is lehet rosszul csinálni, szóval mindent lehet rosszul csinálni, a gluténmentességet is tett. Attól még ott bevihetünk sok cukrot például, bevihetünk sok kukoricából készült tésztafélét, és ha túl sokat eszünk ezekből, ugye itt is az arany középút az, ami igazából jó. Szóval oda kell figyelni körültekintően, és hogyha már magas keményítő tartalmú, szénhidrát tartalmú étrenden vagyunk, akkor én azt gondolom, hogy ott az olajjal kell csínyán bánni, tehát hogy az olajos zsíros dolgokat kell visszavonni, és akkor nem fogunk hízni, és az anyagcserénk nem sérül. De ha túl sok olajjal, túl sok szénhidrátot, keményítőt eszünk együtt, akkor az biztos, hogy nem fog jót tenni az egészségünknek. Szóval ezt valahol egyensúlyozni kell. Kevés olaj. Én ebben hiszek.
Hát ne haragudj, már előre bocsánatot kérek a kihívó kérdésért, de tehát sokan vannak azok, akik úgy gondolkoznak, hogy hát nagyon jó ez a vegánság, de hogy egy csomó olyan élelmiszert tesznek a vegánok, amit drága pénzért ide kell importálni, és amúgy meg miért nem a termelői piacról vásároljuk a finom bio cégnek meg a zöldségeket. Tehát miért kell nekünk Dél-Amerikából, meg nem tudom honnan behozott élelmiszereken élni, hogy ez természetellenes, és hogy miért nem inkább abból élünk, amit a környezetünk kínál, hiszen azért ugye például a környezetszennyezés szempontjából is érdemesebb inkább az itthoni kínálatból és a közvetlen környezetünk kínálatából választani. Te mit gondolsz erről?
Hát én is annak a pártján állok, hogy mindenféleképpen ilyen 30-50 kilométeres körzetből vásároljunk elsősorban. Tehát azt gondolom, hogy a termelői piacokra való járás az szinte kötelességünk, már csak azért is, hogy a multiknak adjuk a pénzünket, úgy az sose kerül vissza ebbe a gazdaságba. Tehát, hogyha támogatjuk a magyar gazdaságot, akkor a magyar gazdákat kell támogatni azzal, hogy megvásároljuk tőlük az alapanyagot. Mi ezt abszolút szem előtt tartjuk. Tehát például a kínoa, ugye ott van a köles is nálunk a mindennapi kínálatban. A kínoa az egy ilyen plusz kínálat, hogy legyen azoknak is, akik esetleg szeretnék megkóstolni, mert szeretnénk bővíteni a palettát mindig, mivel a gluténmentes étkezésben ugye azért a teljes kiölésű dolgokat nem tudjuk beletenni, mondjuk az árpát, az árpagyöngyöt, a gabonát, a kuszkuszt, a bulgurt például, ugye ezeket nem tudjuk beletenni, tehát próbáljuk itt szélesíteni, de mindenképpen mi a magával, a bisztróval is szeretnénk támogatni ezt a hazai termelést. Igen.
Jó, akkor térjünk vissza a te kis életsorsodra, mert hogy még odáig nem jutottunk el, hogy hogyan lett belőle egy séf. Mm-hmm. Ugye megakadtunk ennél a gluténérzékenységnél, és hogy hogyan lettél vegetáriánus. Kicsit erről tudnám esetleg.
Igen, tehát hát a séfnek ugye senki nem születik szerintem, pláne egy olyan lány, mint én, aki nem teszi be a lábát a konyhába soha. Tehát így anyukám még mindig azt mondja mai napig, ha ezt mondja valaki, nem tudom, 6-8 évvel ezelőtt ő kiröhögi, mert annyira nem. Tehát annyira nem. Még enni is szerettem, nem hogy főzni. Aztán ez ugye megváltozott, minden változik, és így, ahogy elkezdtem ezeket az ételeket készíteni, ugye hiányoztak azok az ízek ebből a világkonyhájából, amit a beszélgetésünk elején mondtam, és mindent elkezdtem veganizálni. Tehát nekem egy ilyen, tehát nekem hiányzott a rakott krumpli, és a rakott krumpliból nekem, most nem azt mondom, hogy a kolbász hiányzott, de ugye a tojást is elhagytam, és nekem kellett valami, amivel, tehát ne csak a tejszínt és a rakott krumplit, vagy a krumplit egyen, és akartam beletenni valamit, és mondom, kellene vele valami füstös íz, és akkor ott volt egy padlizsán, és ez tényleg így volt, meghámoztam, felkockáztam, nyomtam rá fokhagymát, füstölt paprikát, bekevertem borssal, sóval, hagytam elni, és kisütöttem. És végül ezt került úgymond egy szalonnát készítettem, és teljesen ugyanilyen íze volt, és növényi tejszint, akkor zabtejszint vettem, és akkor azzal meglocsoltam, és úgy be a sütőbe, és igazából finomabb volt, mint valaha evett összes. Azóta persze már tudom a tojást is helyettesíteni, ugye fekete sóval, kurkumával, stb. Tehát azóta ezeket mind-mind továbbfejlesztettem, de valahogy úgy lett belőlem séf, hogy egyszerűen elkezdtem kísérletezni, és rájöttem, hogy tudok főzni. Tehát rájöttem arra, hogy nem csak tudok főzni, hanem egyszerűen mindenki rajong azért, amiért főzök, és én magam sem hittem el, de én is elkezdtem rajongani a saját főztemet, és igazából akkor is, tehát igazából rájöttem arra, hogy ez nem a sajátom. Tehát, hogy ez engem valaki irányít, vagy valami irányítja a kezemet, és ez az irányítás egy ilyen felsőbb hatalomnak az engedélyére történik. Ez lehet, hogy most így furcsán fog hangozni, de én úgy éreztem mindig, hogy így van a két kezem, és így nyúlnak a fűszerért. És ugyanaz én kezem fogja meg azt a fűszert, de az nem én vagyok. És így minden receptem, amit később lejegyeztem az elején, nem, és ilyen káosz, hogy úristen, mit tettem vele, hogy ilyen jó lett, de később persze tele lett papírfecnikkel és cetlikkel a konyhám, majd abból lett egy könyv, amit így valahogy így sikerült ezekből a papírfecnikből összerakni, de így kezdődött el. Tehát, hogy kaptam egy tehetség, vagy egy nem tudom, valamit kaptam, ami nem mindenkinek adatik meg, és azt gondolom, hogy én ezt az emberiség szolgálatába kellett, hogy állítsam, mert ezek annyira jók, hogy ezt nem akartam megtartani magamnak, mert azt gondolom, hogy az igazi kincs, amikor van, azt meg kell osztani. Tehát én valahogy így ebbe hiszek, és hát így lett bőlem séf, hogy így ezt csináltam folyamatosan, hogy először blogger lettem, aztán YouTube-el lettem, aztán lett egy főzőműsorom, és aztán eljátszottam a gondolattól, hogy mi lenne, hogyha én az egész világot etetném. Persze ez egy ilyen utopisztikus gondolat, de hogy eleinte elég lenne mondjuk itt a környéket, itt Budapesten, vagy Nyíregyházen, vagy bárhol, ahol éppen vagyok, és ezt mai napig is így gondolom, hogy igazából én erre születtem, nagyon kemény munka, tehát a séfség, ezt nem sokan tudják, tehát valaki ilyen, tehát azt gondolják, hogy ez egy ilyen rózsaszínű világ, és csak kreálunk, és alkotunk, nem, azért ez már egy nagyon kemény dolog, és ezt én is nem régen tanultam meg, amikor ebbe a körforgásba belekerültem, de minden egyes nehéz nap után hálát adok, és azt gondolom, hogy igazából én erre születtem. És azt csinálom, amit szeretek, és amihez értek.
Hány embert etetsz meg naponta?
Fú, hát nem számoltam, pont így gondolkoztam rajta, hogy egyszer össze kellene számolni, hát most ilyen 150-200 körül. De hát ez még semmi. Tehát én nagyon szeretném, hogyha ez egy láncá alakulna, és minél több ember tudjak etetni. Tehát dolgozom azon, hogy ezeket átadhatók legyenek. Tehát nyilván én kaptam ezt a tehetséget, de azt gondolom, hogyha egy olyan formulát tudok alkotni, ahol megvan az emberi rész is, tehát ez a lelki része annak, aki ezt főzi, és ezt megérti azt, hogy én ezt miért indítottam útjára, és ő ezt tartja, akkor azt gondolom, hogy ez átadható lesz akár több ezer embernek is, több tízezer embernek is majd.
És hogyha elkezdesz újabb és újabb bisztrókat nyitni, vagy egy ilyen láncot létrehozni, akkor te mennyire válogatsz majd a szakácsok között? Vagy te leszel az, aki kiválasztja, hogy ki jöhet szakácsnak? Mi erről a gondolkodásod?
Hát én szeretnék az lenni, aki kiválasztja, tehát most sem egyedül én főzök, vannak szakács segédeim mellettem, akiknek szeretném átadni ezt a tudást, és őket is én választottam magam mellé, és szerintem ők pontosan olyanok, akik tudják, hogy én miért választottam őket, és mi mit csinálunk itt. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy itt most nyitottunk egy bisztrót, és tehát nem az anyagi mi volt a lényeges, hanem a misszió. Tehát, hogy ez mi az, amit mi ezzel képesek vagyunk, hogy tényleg rengeteg húsevőt etetünk nap, mint nap, és mi nem is akarunk szelektálni, hogy vegán, húsevő, ilyen olyan emberek jönnek hozzánk, akik szeretettel jönnek, és szeretik az ételeinket, és tudom, hogy aznap nem kellett egy állatnak sem meghalni az ebédjében, mert nálunk evett, és hogyha ötször eszik egy héten, akkor ötször, de ha csak egyszer, az is nagyon sokat számít, mind a környezetvédelem szempontjából, mind pedig ugye a lelki szempontból neki is, és nekünk is.
Ha jól tudom, akkor neked vannak saját fűszerkeverékeid, ugye? Ezt jól tudom? Erről egy kicsit mesélnél?
Igen, tavaly dolgoztuk ki igazából ezeket a fűszereket, még most elég így gyerekcipőbe jár, mert így a bisztrónyítás így elvette az erre vonatkozó időnket, hogy ezt tovább tudjuk fejleszteni, de körülbelül olyan 15-20-25 fűszerkeverékről van szó, amikkel én dolgozok, tehát én nem vagyok hajlandó senki más fűszerével dolgozni. Szerintem ez is az ízeknek a lényege, hogy én az évek során tudom, hogy mit mivel szeretnék kombinálni, és mi az a fűszer, ami abba a levesbe kell, hogy az olyan legyen, mint, vagy az a fűszer kombináció, és mi ezt összeállítottuk, és igazából ezek már megvásárolhatóak akár.
Közben itt a háttérben a bisztró zajait szűrődnek be a mikrofonba, és kezdenek elfogyni a vendégek, hiszen most már közel itt a zárási idő. Most egy kicsit még zenélünk, és aztán van még egy-két érdekes kérdésem hozzád. Mindig a Góranga, a Védikus Kultúra magazinja, és a telefonnál, a mikrofonnál Szilaj Péterné, lelki neve meg Gandarvika Préma Dévidász, és a Great Bistróból jelentkezem, hiszen a bistrónak a séfje, Stör Gréta, a mai riportalanyom, jelen lesz majd az október 9-i gasztrofesztiválon, amit a Lélekpalotájában rendezünk. Ez egy indiai vegán gasztrofesztivál lesz, ami iránt már eddig is nagy volt az érdeklődés, hiszen nem ez az első alkalom, hogy megrendezik. Az előző blokkokban nagyon érdekes témákat érintettünk szerintem, azon túl, hogy mit jelent vegánnak lenni, milyen hátulütői lehetnek, vagy előnyei lehetnek a gluténmentes táplálkozásnak. A tudatos főzésről is beszéltünk, és egy kicsit ezt a gondolatmenetet szeretném folytatni, mert én, ahogy téged így hallgatlak, meg ahogy úgy elnézem a kis jelenségedet, te nem vagy egy ilyen hétköznapi szakács, aki... Tudom, hogy a séfek, a szakácsok vannak, akik olyan tényleg szívvel, lélekkel főznek, és a nap fénypontja, amikor látják, hogy a vendég elégedett, és megköszöni, és látszik a szemén, hogy különleges hatást vált ki belőle az étel. De áruld el nekünk a titkát, hogy mitől, mert azért elég régóta főzöl, ugye neked volt egy kiszállítós céged is, tehát ez a bisztró nem olyan régi, de azért már elég régóta nagy mennyiségben készíted az ételeket, hogy mitől, hogyan kerülheti el egy séf azt, hogy ne legyen monoton a főzés, ne legyen egy olyan taposó malom, hogy hogyan álljon neki az ételfőzésnek, hogy te hogyan viszonyulsz a napi ételkészítéshez?
Igen, igazából engem a szakma nem tart séfnek, nem tudom, hogy miért. Valószínűleg azért, csak sejtésem van, mert én nem jártam ki azt a kemény utat, amit valaki mondjuk egy kemény iskolától, mit tudom, mosogatóként kezdte egy menő étterembe, és úgy küzdötte fel magát. Én, nekem más küzdelmeim voltak, de azt gondolom, hogy ugyanúgy helytállok, mint ezek a nagyobb séfek, és azt gondolom, hogy senki sem így születik. Tehát valakinek ilyen az életútja, valakinek én sem magam választottam. Tehát én tanári diplomával rendelkezem, és más, rengeteg más papírom van, amiket így felhasználom, de ugye voltam pénzügyi tanácsadó is, de aztán itt kötöttem ki, és azt gondolom, hogy az a fontos, hogy finomat főzök, szóval, hogy az emberek szeretik, és hogy mitől finom. Attól finom, hogy nyilván van egy ízérzék, amivel az az ajándék, amit én ezt kaptam, ez az egyik. A másik viszont szerintem a másik része, én mindig az ilyen nagymama fősztjével szoktam összehasonlítani ezt, mert ugyanakkor még nem értettem, hogy a nagyé miért volt finomabb, mint az édesanyám, nem mintha az édesanyám nem tudott volna jól főzni, de a nagymamám fősztje, egyébként ő szakács volt, szóval valahonnan ezt így szerint, igen, egyébként szakács volt, szóval így ezt örököltem, ő tavaly ment el, de mindig is nagyon közel álltunk egymáshoz, és csodálatosokat főzött, és ő már, amikor tudta, hogy megyünk hozzá, akkor ő már előre készült arra, hogy mi fogunk hozzá menni, és ez az előrekészülés, az azt jelentette, hogy ránk, az unokáira gondolt, hogy majd mennyire boldogok leszünk, tehát egy víziója volt arról, hogyha mi ezt az ételt megkóstoljuk, akkor mi boldogok leszünk, és ezáltal ő is boldog lesz, és azt hiszem ez a kulcs, és nekem most ugyanez a metódusom, ahogy én főzök, tehát én mindig reggel, ahogy felkelek, én nagyon sokat álmodok főzéssel is egyébként, tehát én sokszor, úristen, elfogyott ez a konyhából, vagy ó, a férjem beszerezte ezt, mert hogy ő szokta beszerezni a dolgokat, és megrendelt ezt, és van, és ilyen rémálmaim vannak, de hát nyilván ez a nap mint napi stressz levezetéseként, de minden nap, amikor felkelek, és a lelki gyakorlatomon túl vagyok, és bejövök ide, akkor már olyan lelkülettel érkezek, hogy nem érdekel, hogy mi történt, milyen hírt hallottam, mi. Én csak abban a pár órában, amikor ezeket az ételeket elkészítem, én csak arra fókuszálok, van egy vízióm, hogy milyennek kell lenni ennek az ételnek, és arról is van egy vízióm, hogy ezt az emberek milyen szeretettel és boldogsággal fogják elfogyasztani. És azt hiszem, hogy ez a titok, és ez a titkos összetevő az ételben, és ez a szeretet. Azt gondolom, ez a szeretet. És hát ott van még a másik része, a lelki része, hogy ezt egy magasabb szintre emeltem, mert most már nem csak az embereknek főzök, hanem Istennek főzök, és azt gondolom, hogy ha ő elégedett, akkor mindenki az lesz.
Az előbb említetted, hogy lelki gyakorlatokat végzel reggelente, ez mégis hány órakor történik, hogyha ti 7 órakor kinyittok, és te még előtte elkészítesz egy pár ételt?
Hát ezért jó, hogy hárman vagyunk szakácsok a konyhában, és nekem van olyan segédem, aki képes 6 órakor ide bejönni, és ő már mire én beérek, addigra már elkészül. Én olyan 7-8 órakor érkezek körülbelül, és akkor már nagyon sok mindent, például a köretek már elő vannak készítve, vagy már, tehát hogy a kezem alá dolgoznak, szóval nem mindent én csinálok egyedül, azért ez nem így van, hanem ez egy közös csapatmunka, és a lelki gyakorlatok, azok, hát ez mantrázást jelent, ugye ezt a Krisna tudatban ezt japának hívják, és hát megpróbálok minél többet, de ez ugye változó nálam, hogy mennyire, és olvasok a szentírásokból. Tehát nálam úgy indul a nap, hogy vagy egy jógával, tehát egy ugye a tisztálkodás, és ezeknek a rituáléknak az elvégzése, majd vagy testi, vagy lelki gyakorlatokat végzek valamikor, erre valamikor arra van időm, vagy kedvem, vagy hangulatom, szóval ez azért nincs kőbevésve, ez változik, de ha tehetem, akkor úgy jövök el, hogy én Istennel már beszéltem. Szóval én már köszöntem neki, hálát adtam azért, hogy felkelek, és gondoltam rá, és olvastam azokból az írásokból, amik nekünk útmutatásként szolgálnak, hogy ebben az anyagi világban hogyan is kellene élni az életünket, és igen, mert hogy nehéz, és szerintem mindenkinek szüksége van kiútra, és szerintem hosszú távon senki nem tudja ugyanazt a dolgot olyan lelkesedéssel csinálni, csak akkor, hogyha van egy lelki kapaszkodója. És nekem például ez az, ami erőt ad nap mint nap.
Ezek szerint te Krisnásnak vallod magad?
Igen, én abszolút Krisna tudatúnak vallom magam, ami nem olyan régen történt, és lehet, hogy pár Krisna tudatú így furcsának gondolja, mert hogy nem vagyok az a klasszikus Krisna tudatúsá, szóval ilyen, én ilyen mindig tehát hogy mondjam, én nem szerettem magam soha címkézni, szóval ez a vegán dolog is olyan, hogy jó, ezt most rárakok valakire egy címkét, hogy te most vegán vagy, de igazából ezt én úgy érzem, hogy az egyetlen címke, ami úgy rám ragadhat, az az, hogy emberi lény vagyok ezen a anyagi bolygón most, és ez az egyetlen címkém, ami fix, és ezen belül azt mondom, hogy én egy útkereső vagyok, én keresem a kiutat innen, tehát hogy az anyagi világban is. Ugye tudjuk, hogy csak a boldogság azért ez nagyon mulandó itt, szóval, és én mindig valahogy a mulandó dolgokkal valahogy nem voltam jóba, szóval én valami örököt keresek, valami olyasmit, ami maradandó, és amivel az életünk végéig is azt mondom, hogy elégedettek tudunk lenni, és ez semmiképpen nem az anyagi dolgok felhalmozása, szóval szerintem nekünk emberként kell fejlődni, és például a veganizmus ezért fogott engem meg, mert a 21. század emberének szerintem már nem a pusztításról kellene szólnia az életének, és nem arról, hogy hogyan zsákmányoljuk ki a földanyát, vagy egymást, vagy tehát nem ezekről, hanem már meg kellene tanulnunk igazán szeretni, elfogadni, és egy olyan utat járni, amivel nem ártunk másoknak, és fejlődünk az emberi mi voltunkban, egyszerűen csak együttérzőbbek leszünk, amivel valamilyen magasabb rendű célt szolgálunk. Tehát az élet célja nem lehet csak önző vágyaknak a felhalmozása, és nekem a Krisna tudat ezt világította meg, hogy igen, én ezt kerestem, tehát amikor én hallgattam és olvastam a Bhagavad Gita-t, vagy hallgattam ezeket a szentírásokat, vagy olyan embereket, akik már sokkal, de sokkal előbbrébb járnak, akkor rájöttem, hogy igen, ez az, és így a szívemben így éreztem, hogy ez az, és végre itt van valami, ami nekem nem csak megfogalmazza azt, amit már amúgy is tudok, hanem egy úgymond egy utat kínál ebből ki. És én ezért gyakorlom ezt, mert azt érzem, hogy ez egy nagyon-nagyon hiteles út.
És hogyan ismerkedtél meg, vagy hogyan találkoztál Krisna hívőkkel?
Hát úgy találkoztam, hogy megismerkedtem a mostani férjemmel, aki akkor már Krisna hívő volt. Ugyan ő sem az a klasszikus templomban élő bakta, tehát nem szerzetes, hanem világi Krisna tudatú, és ő is útkereső volt, ugyanúgy, mint én, tehát majdnem ugyanazt az életutat jártunk be, csak egymástól teljesen különböző kontinenseken, illetve országokban, és amikor itt találkoztunk, akkor annyira hasonlóak voltunk az anyagi világról szóló tapasztalataink, csalódásaink, hogy így összeraktuk azt, amit én megszereztem tapasztalatot, és amit ő, és engem az elején egy kicsit, nem azt mondom, hogy riasztott, hogy Krisnás, csak tudod, amit az emberek tudnak általában, az a sok előítélet, a téfét, hogy jó ők azok, akik, és akkor de mivel én nagyon szerettem őt, ezért azt gondoltam, hogy ha nagyon szeretem a férjemet, akkor azt a vallást, amit ő követ, azt nekem mint feleség, kötelességem megismerni legalább, nem bevonulni, és ő meg nagyon-nagyon tapintatos volt, és nagyon jól csinálta, mert ő soha nem erőltette ezt. Tehát ő mindig kérdeztem valamit, ő mindig válaszolt, elvitt közösségekbe, bajdzsanokra, kirtanokba, elvitt a lélek palotájába, és így olyan emberekkel találkoztam, akik egyszerűen példamutatóak a teljesen világi emberek számára is, nem csak a lemondottságukkal, hanem ahogy prédikálnak, és amilyen segítséget nyújtanak más embereknek, és egyszerűen rájöttem arra, hogy ez igen, itt tényleg úgy élnek, ahogy amiről prédikálnak, szóval itt megvalósul az, ami nagyon sok vallásban például nem, és még mai napig sem gondolom, hogy ez egy vallás, hanem ez egy olyan csodálatos út, amire rá lehet lépni, és igazából mindenki tárt karokkal várnak, szóval, hogy nincs az, hogy elítélek ezért, vagy nem engedlek be, vagy tehát nyilvánvalóan van egy szabálykövetés, de azt szabad akaratából fog mindenki oda menni és csatlakozni, és valahogy nálam is így jött, és hát a sztori egyébként így nagyon hosszú, mert én csak egy évig csak olyan kis óckodóan, távolságtartóan néztem, és mentem el a templomba, hogy mindig olyan csak úgy figyeltem, és aztán egyszer volt egy áttörés tavaly, amikor a Madhavananda Prabhuék itt voltak, és egy előadásukra elmentem, a Krisna Kund és a Madhavananda Prabhu, és
Indiában élnek.
Igen, ők Jagannath Puriban élnek, és tanítóházas párról van szó, és a Krisna Kund magyar lány ráadásul, és valahogy annyira összekapcsolódtunk így a beszélgetés során, és ott az istenség legfelsőbb személyiségének a női aspektusáról volt szó, pont egy Rádaszt, ami előtt, ugye a Krisna örök társa Ráda Ráninak az energiájáról, és hogy mennyire fontos a női aspektus is. És ezt például egyetlen vallásnál sem tapasztaltam eddig, hogy például a női energiát ugyanúgy bevonják, sőt, igazából nagyobb, hogy mondjam, teret kap sokszor, és jobban van tisztelve a női része ennek a teremtő energiának, és ez számomra annyira helyre rakta azokat a hiányzó részeket, és azt éreztem belőle, hogy igen, ez az, amit kerestem. És időbe telt, tehát nem jött egyik napra a másikra, majd elolvastam a Bhagavad Gita-t. Érdekes módon én nagyon sokáig így a májavádi jóga filozófiában így el voltam. Tehát én azt éreztem, hogy igen, beleolvadok a személytelen Brahmanba, és ez nekem egy ilyen fantasztikus örömet okoz, de mégsem éreztem azt, hogy mi ennek a vége. Tehát nem láttam azt a kulcsot, amit most látok, hogy hogyan nem kell mondjuk ide leszületnünk újra. És abszolút a Bhagavad Gita-ban mindenre, tehát minden eddigi kérdésemre, nem is tudom, miért nem olvastam hamarabb, pedig ott volt, tehát 12 éves koromban ugye abból hallgattam már, de hát akkor nyilván 12 évesen még az ember nem. Úgyhogy így egyre jobban, és a végén már én mondtam mindig, hogy menjünk a templomba, és menjünk, és kell nekem egy dzsapalánc, és én is szeretném, és végül is ebből a visszafogott érdeklődésből egy ilyen rajongás, és ez tényleg olyan, ahogy mondják, hogy ha egyszer hallasz Krisnáról, akkor mindig róla akarsz hallani, és akarod a történeteket hallani, és akarod, mert annyira vonzó. És ez a vonzás, ez egyre jobban vonz. Szóval, és hát igen, lemondásokkal is jár, mert azért a reggeli lelki gyakorlatok, tehát korábban kell egy kicsit kelni, vannak szabályok, de azt gondolom, hogy szabályelvek nélkül mi elvesznénk ebben a világban. És ezek olyan ősiek, amitől ősibb nincsen ezen a földön. Tehát ha már valamit követünk, akkor már legalább a legrégebbit kövessük. És hogyha még nem is igaz, akkor se vesztettem semmit, viszont ha igaz, akkor pedig annyit nyertem, amit igazából nem el sem tudunk képzelni.
Sok kérdésemre válaszoltál, anélkül, hogy feltettem volna. Azt mondtad, hogy szerinted a Krisna tudat nem egy vallás. Uh-huh. Szerinted micsoda?
Hát mondom, egy... Jó, persze nevezhetjük vallásnak, de nekem a vallás nagyon pejoratív. Nekem mindig pejoratív, mert én nagyon sok vallással ismerkedtem meg az életem során, tehát a rózsakeresztesektől a hinduizmusig, ugye apukám egy hindu jógamesternek a tanítványa például, tehát nekem gyerekkorom óta, azt mondom, ugye görögkatolikusként vagyok megkeresztelve, a gyerekem evangélikus óvodába járt, tehát hogy azt mondom, hogy ott voltak mindig a vallások, és mindig azt éreztem, hogy nem tartalmazza még sem az abszolút igazságot. Tehát mégis azt éreztem mindig, hogy hiányos, vagy nem éreztem igaznak, mert kicsit el van ferdítve, el van torzítva, stb. És itt érzem először a tisztaságát. Persze itt is el lehet ferdíteni, torzítani dolgokat, tehát nyilvánvaló, hogy itt ez az egyén fogja meghatározni, hogy ezen az úton hogyan tud haladni, de azt érzem, hogy most találtam valamit, amit nagyon igaznak tartok, és azt, hogy most vallásnak nevezzük a 21. században, legyen, de ezt gondolom annak idején, amikor ezt leírták, például a védákat, azt nem mondták, hogy ez már pedig egy vallás, hanem ez az útmutatás gyermekeim erre anyagi világba is, tessék, használjátok. Tehát olyan, mint egy ilyen, ez az owner's manual, mi ez a használati útmutató. Tehát ez egy használati útmutatás, inkább ennek gondolom. És én most ezt így magamhoz vettem, és így hálás vagyok, hogy van ilyen egyáltalán, mert eddig kerestem ezt a használat. Így az ember így megy jobbra, nem jobb arra, és legalább most van valami, amit lehet követni. Szerintem ez fontos. Tehát szabályozó elv szerintem ebbe az anyagi világban senki nem tud az útján maradni. Legalábbis én ezt érzem.
Most ahogy látom, hogy a fiad ismét nekiült valami ételnek.
Meg a tiéd is.
Az enyém is. Egy kicsit beszéljünk a kisfiadról, hogy van egy út, amit szánsz neki, vagy ezt rábízod? Mert azt látom, hogy krisnásként neveled, látszik a frizuráján, és hát azt is tudom, hogy a krisnás iskolába jár, tehát úgy inspirálod-e e felé, az út felé, de hogy gondolkodsz erre?
Hát ez nagyon érdekes, és biztos hihetetlen, de igazából ez ő választotta, és ő inspirál engem. Szóval ez nálunk fordítva történik. Tehát ő ennyit mond, hogy mami dzsapász, te is jó sokat, mert én már nem akarok ide visszajönni, és ha én már kisnálán leszek, és te nem leszel ott, én nagyon szomorú leszek, úgyhogy légy szíves te is. Szóval, hogy ő sokkal hamarabb. Tehát ő Ákos révén, a férjem révén, ő ő igazából már így az első bhajan óta így a szíve. Ő azt mondja, hogy neki ez a virág kinyílt a szívében. Tehát ő így fogalmaz. És ő akart Krisnás iskolába menni, könyörgött, hogy oda mehessen, és ő akar ezen az úton járni. Tehát egyszerűen nem, és nyilvánvalóan nem fogom visszafogni. Tehát mivel engem is inspirál. Tehát tulajdonképpen ő egyébként születése óta a gurum. Ő a gurum, és én tisztelettel adózom neki, annyi sokat tanultam tőle, az önfeláldozást, az alázatot, az feltétel nélküli szeretetet, és most az, hogy ő a Krisna tudatban is ennyire előrébb jár, szóval ő már valószínűleg annyira közel van az előző életéhez, amikor ő már szerintem ennek a magját, vagy a csiráját elültették benne, vagy ki tudja, hogy milyen célja jött, én csak nézem, és tudod, az anyaság nekem mindig is olyan volt, hogy én nem tekintem tulajdonomnak a gyerekemet, soha nem tekintettem, soha. És én azt gondolom, hogy ő pontosan tudja, hogy jó, ez lehet furcsának hangzik, hogy ő még egy gyerek, de annyira, tehát én mindig szabad akaratot biztosítottam neki azokban a dolgokban, amik nem a életét veszélyeztetik. Tehát amikor látom, hogy valamit nagyon szeretne, valamihez nagyon vonzódik, akkor szerintem nekünk szülőknek így engednünk kell ezeket a dolgokat, mert akkor hagyni kell, hogy kifejlődjön. Engem így neveltek. És engem mindig szabadon hagytak, hogyha a táncban nagyon tehetséges voltam, akkor táncolni mehettem, és akkor abban tudtam kiteljesedni, és bármiben azt mondtam édesanyámnak, tanárképzőre megyek, menjél kislányom, és akkor abban támogattak. És én azt hiszem, ezt örökítem át, és én csak nézem, hogy ő hogyan nyílik ki, és hogyan fejlődik, és egyszerűen csodálatos ezt látni, és ezt tanít engem. Szóval ez, igen, Krisnás iskolába jár, ilyen haja van, mert ezt akarja, ő dótiban szeretne lenni, tehát a hagyományos vaisnava öltözéket szeretné mindig reggeltől estig viselni, tehát ő benne nagyon-nagyon erős ez, igen.
Hát nem is tudom, hogy hogyan zárjam a műsort, mert hogy elérkezett a műsor ideje, és azt hiszem, hogy nagyon sokat nyerhettünk ebből a beszélgetésből, mindnyáján, akik hallgatói voltunk, és sok gondolatot elindít bennünk, meg érzéseket, amiket úgy érdemes tovább görgetni. És hát így zárásként az orrom előtt egy pár tányér süteménnyel és mindenféle salátákkal és egyebekkel nem mondhatok más, mint hogy a Great Bistro mindenkit szeretettel vár. A gyönyörű kis türkiszkék és fehér vidám színeivel. Illetve a másik, hogy a Lélekpalotája is mindenkit sok szeretettel vár. Nem csak az indiai vegán gasztrofesztiválon, hanem az év során nagyon sokféle tanfolyammal, előadással, kurzusokkal, amik mind valamilyen szempontból a lelki békénket mozdítják elő, és a harmóniánk irányába mutatnak, úgyhogy hát mindenkinek azt kívánom, hogy góranga, légy boldog!